erről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor találkozott Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel a Várkert bazárban. A miniszterelnök közösségi oldalán jelentkezett és közzétette, hogy Magyarország a Türkországokkal való szoros együttműködésnek köszönheti a biztonságos energiaellátását. Míg Európa elvesztette versenyképességét, és ma 3-4 annyit kell fizetni az energiáért, mint Amerikában vagy Kínában, addig mi fent tudjuk tartani a rezsicsökkentést, megvédve ezzel a magyar családokat, áll a bejegyzésben. Magyarország minden területen készen áll a stratégiai együttműködés fejlesztésére a türk államokkal, ebből ugyanis hazánk már az eddigiekben is sokat profitált, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten a türk államok szervezetének informális külügyminiszteri találkozóján. Szijjártó Péter leszögezte, hazánk büszke a történelmére és az örökségére, így annak a türk államokkal közös részeire is. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy a TASZ most először tartja a csúcs találkozóját Európában, illetve egy megfigyelői státuszban lévő országban, konkrétan Budapesten. Aláhúzta, Magyarország már több mint 3 éve él az ukrajnai háború szomszédságában, és több mint 3 éve érvel a béke a tűzszünet mellett, amiért a kormány súlyos támadásokat kapott azok részéről, akik mostanra szintén erre az álláspontra helyezkedtek. Üdvözölte, hogy a türkországok is a nemzetközi béketábor tagjai, és külön köszönetet mondott a török vezetésnek a béke erőfeszítéseiért és a két sikeres közvetítési kísérletéért. Majd elítélte a világ újbóli blokkokra szabdalását célzó törekvéseket. Háború ellenes költségvetésnek nevezte a 2026-os költségvetést a nemzetgazdasági miniszter a törvényjavaslat általános vitájában az országgyűlésben. Nagy Márton azt mondta, a jövő évi büdzsé a Magyarország szomszédjában folytatódó háború káros hatásainak kivédését célozza, és középpontjába állítja a gyermekes családok, a fiatalok és a nyugdíjasok támogatását. A kormány jövőre Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját hajtja végre, fenntartja a rezsicsökkentést és garantálja a 13. havi nyugdíj kifizetését, megvédi a munkahelyeket és újabbak megteremtését segíti, sorolta. Jövőre 4,1%-os gazdasági növekedéssel és 3,6%-os inflációval, valamint 3,7%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. 600 milliárd forintos pénzügyi alap jött létre a nehéz helyzetbe került családok támogatására, jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs ismertetése szerint a kormány a pénzügyi alap létrehozását az olyan váratlan élethelyzetek kialakítására tekintettel kezdeményezte a partnereivel, mint valamelyik vagy mindkét szülő esetleges váratlan elhalálozása, vagy munkaképességének, keresőképességének elvesztése, ez pedig méltányossági alapon a váratlan élethelyzetek bekövetkezése esetén teszi lehetővé a babaváró támogatások tőketartozásának elengedését. Megszavazta Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróság az országgyűlés tegnap. A döntés Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be, hozzátéve, hogy a kormány hamarosan értesíti az ENSZ főtitkárát is. A parlamentben emellett titkos szavazáson alkotmánybírónak választották Polt Péter leköszönő legfőbügyészt és Hende Csabát az országgyűlés eddigi törvényalkotásért felelős alelnökét. Döntés született arról is, hogy megszűnik a papír alapú TB kiskönyv, helyét elektronikus nyilvántartás veszi át. Emellett törvényi szintre emelte a veszélyhelyzeti rendeleteket az országgyűlés, és elfogadták a digitális államról szóló törvénymódosítást is, amely lehetővé teszi, hogy 2026-ra szinte minden ügy digitálisan intézhetővé váljon. Megszűntek a ragadó száj és körönfájás betegség miatt bevezetett szlovák és osztrák korlátozások, közölt az országos rendőrfőkapitányság, Horvátország azonban továbbra is ideglenes határellenőrzést végez. Andrei Portnov, az ukrán elnöki hivatal egykori helyettes vezetője az áldozata annak a merényletnek, amelyet egy madridi magániskola bejáratánál követtek el reggel, közölt a spanyol belügyminisztérium. Portnov 2011 és 14 között volt Viktor Janukovics elnöki adminisztrációjának helyettes vezetője, előtte 5 évig Julia Timosenko egykori miniszterelnök csapatának vezető jogásza. Elfogadták a világ első globális pandémia egyezményét a WHO tagállamai. A cél a jobb felkészülés és a vakcinákhoz való gyorsabb hozzáférés egy lehetséges jövőbeli világjárvány esetén. A globális megállapodás megszavazásánál tartózkodott a többi között Lengyelország, Izrael, Olaszország, Oroszország, Szlovákia és Irán is. Közben Kína bejelentette, további 500 millió dollárral támogatja az egészségügyi világszervezetet az elkövetkező 5 évben. Végül az időjárásról, éjjel több felé, aztán holnap kezdetben csak elszórtan, majd napközben ismét egyre nagyobb eséllyel fordulhatnak elő záporok, zivatarok, sokfelé megélénkül, majd egyre inkább erősebbé válik a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 11-12, napközben pedig 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Tóth Géza statisztikussal beszélgetünk. Egy közelmúltban elhangzott műsorunkban áttekintettük azt a kutatást, és arról a monográfiáról beszéltünk, amelyet ő készített a legutóbbi népszámlálás alapján a fiatalok, vagyis a 0 és 18 éves korúrak vallásosságát, illetve a jelenlétét Magyarország térképén vizsgálta, általánosságban beszéltünk, és most egyházmegyékre konkrétumosra leboltva, mert ez püspökségeknek, oktatáspolitikának, mindenféle szakemberének hasznos eligazítást jelent. Elsősorban tehát vallásföldrajzról beszélünk. Kedves Géza, lássuk a konkrétumokat.
Hol élnek a fiatal katolikusok? 31,3%-uk városokban, 33,5% községben, 12% a fővárosban, illetve 17,6% megyeljogú városokban, a többi pedig a nagyközségekben él. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy nagyon az arányok nem változnak, kismértékű visszaesés a megyeljogú városoknál, növekvény a fővárosnál és a községeknél látható az arány tekintetében. A következőkben a katolikus egyház egyházmegyeit vizsgálom, és megnézem azt, hogy mely egyházmegyéknél látunk viszonylag magas vagy alacsony fiatal katolikus arányt. A legmagasabb arányjal a pannonhalmi területi apátságban találkozhatunk. Országos átlagnál kedvezőbb helyzet jellemzi az egri főegyházmegyét, Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyét, Veszprémi főegyházmegyét, Győri egyházmegyét, Váci egyházmegyét, valamint a székesfehérvári egyházmegyét. A legalacsonyabb katolikus, fiatal katolikus arányt látjuk a Szeged-Csanádi egyházmegyében. Na most ezt miért olyan fontos ezt így kiemelni? Gyakorlatilag már az előzőekben felvezettem, de ez egyházmegyé szintre egyértelműen látszik, hogy a szombathelyi egyházmegye összkatolikus arányban a legkedvezőbb helyzetben van, viszont országos tekintetben már az országos átlagnál rosszabb helyzetben van. Ezzel szemben a nem kifejezetten a katolikusság számára talán kevésbé előtérbe kerülő debreceni nyíregyházi egyházmegye, amely esetében az összkatolikusság aránya a egyházmegyék között a legalacsonyabb, gondolni való, hiszen sokkal református.
De itt a római meg a görög együtt van?
Együtt van, a római meg görög együtt van, és a fiatalok aránya tekintetében már az átlagnál jobb helyzetben volt. Egyébként is egy demográfiai összetevőről beszélhetünk. Megnéztem azt, hogy 2001-hez képest hogyan változott a fiatal katolikusok száma egyházmegyénként. A legnagyobb visszaesés jellemzi a Szeged-Csanádi egyházmegyét, illetve a Pécsi egyházmegyét. Hát nagyon komoly visszaesés történt még Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyében, Egri főegyházmegyében, Kalocsa-Kecskemét, Kaposvári, a Veszprémi főegyházmegyében. A legkisebb visszaesés, úgymond a legkedvezőbb helyzet, az a esztergom-budapesti főegyházmegyében, illetve a győri egyházmegyében látható. Végeztem egy kategorizálást is, amelybe az előbb elhangzott két szempontot egyszerre próbálom érvényesíteni. Azt vizsgálom, hogy a 2022-es helyzet esetében az adott egyházmegye a fiatal katolikusok tekintetében országos átlagnál kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb helyzetben van. Másik összetevő, másik terület, az pedig az adott korcsoport változása. Országos átlagnál kedvezőbb létszámváltozás, vagy kedvezőtlenebb létszámváltozás figyelhető meg, és ez alapján négy kategóriát teszek. A legkedvezőbb helyzetben, tehát azok az egyházmegyék vannak, ahol 22-ben az országos átlagnál magasabb fiatal katolikus arányt látunk, és a változásuk 2001-hez képest az országos átlagnál kedvezőbb. Zárójelben ugye azt jelenti, hogy a csökkenés kisebb mértékű volt, mint az országos átlag. Ilyen tekintetben a katolikus egyház legkedvezőbb helyzetű egyházmegyéi az a győri egyházmegye, Pannonhalmi területi apátság, Szombathelyi egyházmegye, Székesfehérvári, valamint a Váci egyházmegye. Ezután az a csoport következik, amikor arról beszélhetünk, hogy 22-ben ugyan az átlagosnál magasabb fiatal katolikus arány van, de a 2001 és 22 között a csökkenés sajnos az átlagosnál erőteljesebb volt. Ilyen a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye, valamint az Egri egyházmegye. A harmadik csoport átlagnál alacsonyabb arány, de az átlagnál kedvezőbb létszámváltozás, ide egy egyházmegye, még pedig az Esztergom-Budapesti főegyházmegye tartozik. Legkedvezőtlenebbek azok az egyházmegyék, ahol mind a két terület tekintetében kedvezőtlen pozíciót látunk, ilyen, tehát sajnos a legkedvezőtlenebb helyzetben a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye, a Kaposvári egyházmegye, Pécsi egyházmegye, Szeged családi egyházmegye, és végül nem utolsóban a Veszprémi főegyházmegye van. Településeknek a helyzetét, pozícióját megvizsgáltam mind 2022, mind pedig 2001 esetében.
Ez egy nagyon-nagyon tarka térkép.
Tarka térkép, a térképnek a beosztása tulajdonképpen a medián körülötti megoszlás szerint történik, vagyis a településeket besorolom első, második, harmadik és negyedik negyedbe a szerint, hogy abban az időszakban milyen fiatal katolikus arányt láthatunk. A két helyzetet pedig összevetem, 2001-et és 2022-t. Tehát mindenképpen történt egy csökkenés. Engem most az érdekelt, hogy a relatív pozíció az hogyan változott egyik vagy másik év vonatkozásában, és erről készítettem egy elemzést. Ebben azt lehet elmondani, hogy tulajdonképpen 990 település esetében látunk relatív javulást, 1169 település helyzete változatlan, míg 1018 település helyzete fiatal katolikus szempontból romlott. A legjelentősebbeket emelném ki a romló pozíciói települések között. Nagyon sok esetben ezek a fővárosnak a kerületei, 1., 2., 4., 12., 16., 19., illetve 22. kerület, de romló pozícióban van Törökbálint, Solymár, Hódmezővásárhely, Szeged, illetve Debrecen. Meg kell emlékezni a településekről is, ahol a relatív pozícióban javulást látunk, ilyen Hévíz, Paks, Sátorajóújhely, Ajka, Kazincbarcika és Tokaj. Egy nagyon egyszerűsítő módszer a súlypont módszer, amikor ugye minden településnek a geometriai középpontját próbáljuk figyelembe venni, és a fiatal katolikusok számával végzünk egy súlyozást. Ez alapján azt lehet mondani, hogy fontos ilyenkor azt megnézni, hogy a Magyarország geometriai középpontjához képest hol van a súlypont. Ugye ez most talán a hallgatók nem ismerik, ez puszta vagy településen van, és ahhoz képest fontos megnézni, hogy hol vannak a súlypontok, illetve merre mozdulnak. Az összkatolikusság súlypontja az Bugyi településnek az északi részén van, talán nyilván kevésbé érdekes, de önmagában az, hogy ez puszta vagytól észak-nyugatra van, az már önmagában azt mutatja, hogy gyakorlatilag fővárosnak, illetve az észak-nyugat Magyarországnak a katolikus dominanciája jelentős. És az elmozdulás is tulajdonképpen egyre inkább afelé megy, tehát a Bugyit elhagyva Dunavarsány lesz az összkatolikusságnak a súlypontja 22-ben. Ha ezt fiatalokra nézzük meg, akkor azt tudom elmondani, hogy némileg keletebbre vannak a súlypontok, tehát az összkatolikusságon belül a fiatal katolikusok némileg keletebbre csoportosulnak, de a folyamat ugyanaz. Tehát egyre inkább az látszik, hogy Budapest, illetve az észak-nyugat Dunántúl felé történő elmozdulás látható fiatalok és az összkatolikusság szempontjából.
Ez elég nehezen érthető, vagy lehet beleélni az embernek magát, hogy ez, amit most legutóbb ennél a térképnél hallottunk, de lépjünk túl, mert annyi minden van, ami izgalmas.
Igen, most pedig gyakorlatilag az oktatási intézményhálózatra milyen folyamatok, vagy milyen következményeknek ezeket látunk velük kapcsolatban, amikor a fiataloknak a változásáról kell, hogy beszéljük. Először is meg kell emlékezni arról, hogy én az intézményrendszert függetlenül attól, hogy ott ténylegesen adott felekezeti intézményként működik, vagy pedig az esetlegesen egy szerződéssel a Klébezbe központtal átvett, és ilyen szempontból nem pusztán csak felekezeti gyerekeket fogadnak, ezt én nem veszem figyelembe. Én azt állítom, hogy ezen gyerekek elsősorban ennek a szolgáltásnak az igénybevővő, és ilyen szempontból próbálom őket nézni. Természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy a különböző intézmények, ezek a intézmények piacán versenyben vannak, mégis az ő folyamataikat csak és kizárólag a katolikus fiataloknak a létszám változása tekintetében nézem meg. A Katolikus Pedagógiai Intézet honlapjáról töltöttem le adatokat.
Ez szerint 153 településen 183 katolikus óvoda van Magyarországon.
Magyarországon, pontosan. Az óvodák esetében azt vizsgálom, az érintett településen 22-ben 2001-hez viszonyítva hogyan is változik az óvodás korú katolikusoknak a száma. Itt egy 60%-os csökkenésről kell beszélni. Növekményt Mihály háza esetén látunk, viszonylag kisebb visszaesés van Géderlak, Kistarcsa, Pusztaföldvár esetében. Ezzel szemben viszont Fegyvernek, Dunaújváros, Kaszapert, Törökszentmiklós, Battonya, Sajószentpéter esetében nagyon drasztikus, akár több mint 80%-os visszaesés is figyelhető meg.
80%-kal kevesebb katolikus óvodába járó gyerek van azon a településen, vagy ahol van óvoda, ott 80%-kal kevesebb katolikus óvodás korú gyerek van?
Ez az utóbbi az igaz. Az adott településen a 2001-hez képest az óvodás korú katolikus gyerekeknek a száma mutat 80%-os visszaesést, és ezt még nyilván nem a kihasználtságról beszélek, hanem pusztán az, hogy a vallásos gyerekeknek a száma. Megnéztem azt, hogy hogyan aránylik a gyerekeknek a száma az intézményrendszerrel, és azt állítom, hogy vannak olyan települések, ahol akár 200-300 óvodáskorú katolikus gyerek is van, mégis ott nincs óvoda. Ilyen például Budapestnek több kerülete, illetve Dunaharaszti és Göd. Ha az általános iskolákról beszélek, itt 198 településen van 234 általános iskola. Ebben az esetben is azt lehet mondani, hogy külön veszem az alsóskorúakat és a felsőskorúakat. Ebben az esetben nyilván a felsőskorúaknál meg lehet emlékezni, hogy esetleg a 8 osztályos gimnáziumok vagy a 6 osztályos gimnáziumok szerepe ebben a vizsgálatban nem veszem figyelembe. Tehát alsóskorúakról beszélek, tehát 7 és 10 éves katolikusokról, akkor azon településeken, ahol van katolikus általános iskola, ott több mint 60%-kal csökkent az alsóskorúaknak, az alsóskorú katolikusoknak a száma. Növekményt látunk Biatorbágy esetében, és sajnos van, ahol nagyon drasztikus visszaesés történt, Kaszaper, Alsó-Szentiván, Dunajváros, Fegyvernek, Törökszentmiklós, Pitvaros, Nagykarácsony, valamint Mucsony. Ezzel szemben több olyan település van, ahol igen jelentős alsóskorú katolikust látunk, mégis nincs ott katolikus iskola, vagy legalábbis tudomásom szerint nem működött. Így több budapesti kerületről beszélhetünk, illetve Szigetszentmiklós, Budakeszi, Siófok, Dunaharaszti, Veresegyház, illetve Pilisvörösvár. Ha a felsőskorúakat nézzük, itt is gyakorlatilag ugyanaz a nagyságrendi visszaesés van, tehát a katolikus általános iskolák településein nagyjából 60%-kal csökkent a felsőskorú 11-14 éves katolikusoknak a száma, növekményt Pusztaföldváron, Biatorbágyon, illetve Tordas településeken látunk, és van, ahol igen jelentős, drasztikus visszaesés történt, ilyen például Fülöp, Battonya, Dóc, Dunajváros és Alsó-Szentiván. Véleményem szerint fontos figyelembe venni azokat a településeket is, ahol nincs általános iskola, katolikus általános iskola, mégis sok az általános iskola, ebben felsőskorú gyermek. Itt is 14., 22., 21., 10. kerület, valamint Szigetszentmiklós, Budakeszi, Dunaharaszti, Siófok, Veresegyház, Főváros 8. kerülete figyelhető meg. Az intézményrendszerek talán a legkiemeltebb része ezek a gimnáziumok. Mindenképpen látni kell azt, hogy ebben az esetben egy központi szerepkörről beszélünk, tehát a gimnázium az nem pusztán csak adott települése számára, hanem akár egy vonzás körzet számára is biztosít idézőjelben szolgáltatást.
80 településen 107 gimnáziumot jegyzett föl a vizsgálat.
És azt fontos ilyenkor figyelembe venni, hogy egyrészt a gimnáziumok is piacon versenyeznek, egyáltalán nem biztos, hogy a katolikus szülők katolikus gimnáziumot fognak választani, de induljunk ki abból, hogy igen. Abban az esetben is fontos azt, hogy lássuk, hogy mi az a vonzáskörzet, ahol akik számára ez fontos szolgáltatás lehet. Ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen mind a három felekezet, akiket én a könyvemben vizsgálok, van egy-egy olyan emblematikus gimnáziuma, ahol ami akár az egész ország területéről vonz gyereket, vonz fiatalt. Katolikusoknál akár, ha csak Pannonhalmára gondolok, valószínűleg nem pusztán csak a 30 kilométeres vagy néhány kilométeres körzetből. Ennek ellenére mégis azt gondolom, hogy egy gimnázium az a településnek a 30 perces körzetéből vonza a legtöbb gyermeket, és alapvetően én a közúton 30 percen belüli településeket tekintem az ott gimnáziumnak a vonzás körzetére. Most ránézzünk, akkor mit is látunk. Hát a katolikus gimnáziumok lényegében szinte lefedik az egész országnak a területét. Tulajdonképpen a Dráva mellék, illetve Veszprém megyének a nyugati része, egyébként aprófalvas település rész az, amit lényegében nem fed le ez a központ is a 30 perces vonzáskörzet. Legvégén
igen, ez nagyon érdekes ez a térkép. Győr-Sopron megyében van 5 pötty, 5 város, ahol van katolikus gimnázium ezek szerint, és Veszprém megyében meg csak 2. Veszprém és Balatonfüred, és egyetlen egy megye van, amint látom, a Somogy megye, ahol csak Kaposváron lenne gimnázium, és hasonló a Baranya, hogy csak Pécsett van egyházi gimnázium, a többi helyen általában 2-3 vagy még több.
Nézzük is az adatokat. 2001-hez képest 2022-re a gimnazista korú katolikusoknak a száma a településeken, tehát a gimnáziumoknak a településén átlagosan 58%-kal csökkent. A településen csak Biatorbágyon, illetve Veresegyházánál láthatunk növekményt. Nagyon drasztikus, jelentős visszaesés történt Kazincbarcika, illetve Pannonhalma esetén. Viszont fontos azt látni, hogy nem csak az adott településnek katolikussága ilyen szempontból a döntő, hanem a vonzáskörlet is. Hát 30 perces vonzáskörlet tekintetében a legkisebb visszaesés Sopron tekintetében látjuk, még nagy, jelentős vonzáskörleti csökkenés van Tolna, Gyula, Kalocsa, Békés, illetve Paks vonzáskörleti tekintetében. Ha ezt a két dolgot, tehát a központ és a vonzáskörzetének a helyzetét megvizsgáljuk, akkor itt is érdemes négy csoportot megtenni. Azok a települések vannak a legkedvezőbb helyzetben, ahol mind a központ, mind pedig a vonzáskörzet az országos átlagnál kedvezőbb folyamatokat mutatja. A következő csoport, ahol a központ kedvezőbb az országos átlagnál, de már a vonzáskörzet kedvezőtlen, van, ahol gyakorlatilag kedvezőtlen központ, de kedvező vonzáskörlet, és gyakorlatilag egvégén pedig mind a központ, mind a vonzáskörlet kedvezőtlen helyzetben van. Legfontosabb ezzel kapcsolatban azt mondani, hogy a ilyen szempontból a legirigyeltebb gimnáziumok a katolikus egyház által fenntartottak között elsősorban Pest megyében, azon belül is néhány a fővárosban, illetve alapvetően az agglomerációban találhatók, amelyet kiegészít még a szombathelyi, illetve a szentgotthárdi településen működő gimnázium. Kedvező települési helyzet, de a vonzás körzet már kedvezőtlen, tehát egy kicsit bizonytalan helyzetben vannak például Gyöngyös, Jászberény, Edelény települései, illetve Mosonmagyaróvár, Kaposvár is. A kedvezőtlen települési, de ezt némileg ellensúlyozó, vagy talán ellensúlyozni képes vonzáskörleti helyzet látunk Esztergom, Nyergesújfalú, illetve Tatabánya tekintetében, és sajnálatos módon azt kell mondani, hogy a településeknek a döntő többsége függetlenül attól, hogy az most Kelet-Magyarországon, Dél-Magyarországon vagy Nyugat-Magyarországon van, ezen kívül kedvezőtlen helyzetben van mind a település, mind pedig a vonzás követe vonatkozásában. Tehát ilyen például ugye Győr, Pannonhalma, Pécs, Kaposvár, Szeged, Békés, de akár Hajdúdorog is. Nagyon fontos az, hogy ha az intézményrendszerről beszélünk, akkor az egymásra épülő intézményekre figyeljünk. Minél tovább van a gyermek egyházi intézményekben, ha van a településen lehetőség, vagy környezetben lehetőség arra, hogy óvodát, általános iskolát is, és gimnáziumot is egyházi intézményben tudjon járni, akkor lehetően a hite szempontjából ez egy nagyon-nagyon fontos megerősítő dolog, és lényegében az elemzéseimben részben erre is kívántam utána, ehhez próbáltam statisztikai hátteret szolgáltatni.
Tóth Géza, köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy érhető el a kutatás, mert hát hallva ezt a sok számot, sok viszonyítást nehéz megjegyezni, és gondolom, hogy egyházi központoknak, de a közigazgatásban dolgozóknak is ez nagyon fontos. Tehát a rádió hallgatók számára tudunk egy elérhetőséget mondani, hogy tudják tanulmányozni és nézegetni a térképeket, elmélyedni a kutatásban.
A könyv címe Fiatalok a történelmi egyházakban címet viseli, amely a KSH kiadványtárában ingyenesen letölthető bárki számára.
Nagyon szépen köszönöm, tehát Tóth Géza statisztikussal beszélgettünk, a Statisztikai Hivatal munkatársával és a Miskolci Egyetem oktatójával. A legutóbbi népszámlálás adatait dolgozta fel a katolikus, illetve a vallásos fiatalság megosztlására volt kíváncsi, és hát mint az egész népszámlálás során egyháziak számára elég szomorú adatok jöttek ki, egy nagy fogyás volt érzékelhető, amely néhány egyházi ember úgy válaszol, hogy a kérdésfeltevés volt olyan, hogy szerintük nem reális méretű csökkenést rögzítettünk, de minden esetre ebben foglalkozni kell, és Tóth Géza ebben hajtatatlan.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kaszaboglárka hitoktató, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival a Szentírásról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Én Kaszaboglárka vagyok, az Erdély Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittantanára. Szeretném bemutatni a mai beszélgető partnereimet.
Valkó Viola vagyok, 15 éves, az Andrássy iskolából.
Én Király Viktória vagyok, szintén az Andrássy iskolából.
Én Király Eszter vagyok, szintén az Andrássy iskolából.
Én Hajdú Bájnt vagyok, szintén az Andrássy iskolából.
Mikor találkoztatok először a Bibliával? Mi az első emléketek ezzel a könyvvel kapcsolatban?
Én pontosan nem emlékszek, de biztos, hogy általános iskolába, ugye, hogy katolikus iskolába is jártunk, így ott biztos, hogy voltak már ilyen gyerekeknek való Bibliák, meg még a dédi mamámnak volt, azt hiszem, ilyen képes Bibliája, és ő azt nekünk adta. Szóval az megvan azóta is, és akkor. Ez is ilyen kisebb korunkban.
Hát amúgy nekem is ugyanez igazából, hogy én is nekem az első az, amikor a dédi mamámtól kaptuk meg ezt a képes bibliát, és ez egyébként ilyen gyerekeknek való volt, meg ilyen sok kép volt benne, szóval tényleg ilyen a gyerekeknek.
Viola?
Én szerencsére már az, hogy nekem apukám nagyon vallásos, ugye, és a nagymamám is, szóval nekem már iskola előtt is lehetőségem adódott megismerni a Bibliát, és nekünk volt otthon nagyon sok gyerekbibliánk is, meg ugye igazi is, tehát azt még nem nézegettem, mert nem volt benne kép, és arra is emlékszem, hogy ilyen vásárokon, meg piacokon is mindig ilyen Bibliával kapcsolatos könyveket kértem, szóval szerencsére én nagyon hamar megismerkedtem ezzel.
Bálint?
Én sem emlékszem sajnos pontosan, de szerintem általános iskolában volt az első találkozásom.
Képzeljétek el, nekem az első ilyen emlékem. Engem ugye gyerekkoromban nem neveltek vallásosan, és találtam otthon egy régi kazettát, tudjátok, amit így a magnóba lehetett berakni, és abban volt egy olyan kazettánk, hogy Jézus példabeszédei. És így kérdeztem anyukámat, így már mikor így otthon megtaláltam, hogy de hát ez hogy, mikor ugye ők nem voltak vallásosak akkor, és valahogy valamilyen régiség vásárba találták, és úgy gondolták, hogy ez biztos jó lesz majd a lányunknak a későbbiekben, és hát tényleg hasznos dolog lett így később, bár most már nem is tudom, hogy lehet-e egyáltalán ilyen magnót kapni, amiben ilyen régi kazettákat lehet belerakni, de ez akkor nagyon, nagyon újdonságnak számított. Na, tudtok-e esetleg bibliafordítást mondani, hogy milyen bibliafordítást olvasunk mi katolikusok? Kettő van. Van egy híres bibliafordítónk. Szent?
Jeromos.
A Bibliát 3 kontinensen, 3 különböző nyelven, és körülbelül 1500 éven keresztül írták. Ez nem egy olyan könnyed könyv, amit így elolvasunk, amikor éppen úgy, amikor ilyen könnyed olvasmányra vágyunk, hanem igen, ebben azért kőkemény dolgok vannak benne. Na, mennyi könyv van a Bibliában, meg tudjátok-e mondani, és milyen két részre osztjuk a Bibliát?
Ószövetségre és Újszövetségre.
Igen.
Az Ószövetségben 46, az Újszövetségben pedig 27.
Így van, nagyon jó, szuper. És akkor szeretném itt elmondani nektek, hogy milyen típusú könyveket különböztetünk meg a Bibliában. Ugye az Ószövetség, de hogyha nézzük, akkor nagyon sok történeti könyv van, ami bizonyos történeteket, az ószövetségi nép történetét, a zsidóság történetét meséli el. Ilyenek például Bírák könyve, Mózesnek az első 5 könyve, ugye a Tóra, a Krónikák könyve, Judit könyve, Tóbiás könyve, ezek mind-mind történeti könyvek. Aztán vannak tanítói könyvek, mint az Énekek éneke, amit egyébként ilyen kicsit ilyen Isten szerelmes verse az embereknek, de ide soroljuk Jobb könyvét, de a Bölcsesség könyvét is. Vannak a prófétai könyvek, amiket a próféták írtak, Dániel könyve, Joel könyve, Ámosz, Abdiás, Jónás könyve, ők mind-mind próféták voltak, és ugye ezt az új szövetséget, vagy ószövetséget melyik könyv kezdi?
Hát mivel teremtés könyv.
Ugye a Teremtés könyvével kezdjük, és akkor utána az Új Szövetségben is szintén vannak történetek, az evangéliumok, apostolok cselekedetei, tanítói könyvek, ugye itt a sok-sok levél, korintusi levél, ezeknek nagy részét Szent Pál apostol írta, és zsidókhoz írt levél, és hát a végét zárja a prófétai könyv, a melyik könyv, már tudja valaki mondani, a Biblia melyik könyvvel zárul, mi az utolsó könyve?
Jelenések könyve.
Igen, így van, ügyes, hogy Eszter, a Jelenések könyve, ezzel zárul a Biblia. Nektek van-e kedvenc könyvetek a Bibliában?
Hát nekem nagyon tetszik Szent Pál apostolnak a történetei. Kitanulán ehhez kapcsolódóan néztünk is filmet, és szerintem ezek nagyon tanulságos könyvek lehetnek. Leírja a keresztény üldözéseket, meg a... Igen. Szóval szerintem ebben nagyon sokat lehet tanulni, meg nagyon hasznos lehet, hogyha elolvassuk, hogy igazából hogy milyen volt a helyzet régen, és hogy milyen a helyzet manapság, és szerintem így azért látszik a változás.
Igen, ugye Pál apostolral kapcsolatban egyháztörténelem órán néztük a Pál Krisztus apostola című filmet, ami Szent Pál apostolnak a történetét mutatja be, és hát azt is, hogy ő milyen körülmények között írta a leveleit. Viki?
Én nekem most így konkrétan kedvencem nem jut eszembe, viszont arra emlékszek, hogy általános iskolában, amikor még kisebbek voltunk, nagyon szerettem Mózesnek a történeteit, szóval ezt tudnám mondani.
Mózes könyvei, Viola?
Hát nekem is a történeti részek tetszettek, meg tetszenek nagyon, vagy mikor Jézus csodáiról olvasunk, szóval az ilyen fajta részek.
Bálint?
Nekem konkrét kedvenc könyvem nincsen, viszont az én kedvenc történetem az a zsidóságnak a szenvedés, illetve a kimenekülése Egyiptomból. Ugyanis erről van egy nagyon jó rajzfilm, amit én már nagyon fiatalon láttam, és azóta is nagyon szép emlékek fűznek ahhoz a történethez.
Melyik rajzfilm?
Szerintem nem azt a Mózes.
Egyiptom hercege.
Azt általános iskolában is megnéztük.
Igen, meg talán ő is, nem?
Igen, hát van, igen, is igen. Néztétek.
Szerintem pont egy év, amikor a nyílt napok voltak.
Ha, 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 ha Hallom, zúg, újra zúg a szél. Nem tudom, hová megy, de mégis visz, újra visz feléd. Hűséged, Uram, az égig, írgalmad a felhőkig ér. Ha gyenge volnék, akkor erősít kegyelmet mindenre.
Apám és anyám előtt rég, benned már megszülettem én. Kezdettől a világ kezdetét, ott voltam szíved rejtekén. Ott voltam, mikor földre jöttél, és megfeszítve veled a Golgotán. Én meghaltam, és mégis élek, mert a sírból feltámadtál. Átmegyek a folyókon, amikor tűzben járok.
felmerül az a kérdés így mindenkiben szerintem, hogy jó, oké, itt van a Biblia, itt van az Ószövetség, itt van az Újszövetség, de mennyire megbízhatóak ezek a könyvek, hogy mi alapján mondhatjuk azt, hogy na az, ami ide le van írva, ez tényleg így történt, ez tényleg igaz, ez a való életben is már történt. Ugye Jézus személyével nem csak hittanórán találkozhattok, hanem történelem órákon is, hiszen ő, mint történelmi személy belekerült a történelem könyvekbe. Miért mondhatjuk rá, hogy megbízható? Körbe fogom nektek itt adni ennek a bizonyítékait, és akkor szeretném kérni, hogy egy-egy részét olvassátok föl ennek.
A Bibliát három kontinensen, három különböző nyelven is körülbelül 1500 éven keresztül írták. Már elsődleges forrása Isten, mégis több mint 35 különböző szerző vetette papírra a sorait. Különféle irodalmi stílusokban. Az írók között találunk profétát, hadvezért, királyt, pásztort, halászt, vámszedőt, sőt még orvost is. Ezzel együtt a Biblia egy egységes üzenetet ad át. Isten megváltás tervének a fokozatos kinyilatkoztatását. Ez abból is látszik, hogy a könyvben több tízezer alkalommal hivatkoznak egymásra egy átfogó, szerves, egy egységet alkotva.
Igen, tehát van a Bibliának egy belső egysége. Kettes?
A fennmaradt kéziratok. A Bibliából több kézirat áll rendelkezésünkre, mint bármely más ókori dokumentumból, és az Új Szövetség esetén telt el a legrövidebb idő az eredeti kézirat és a legkorábbi fennmaradt másolat keletkezése között. Tudtad például, hogy Arisztotelész poétikájából csupán 49 másolat maradt fenn, és ezek is az eredetihez képest 1400 évvel később származnak? Julius Caesar gallok elleni háborújáról is csupán 9-10 kézirat tanúskodik, amelyek 1000 évvel későbbiek, sőt Tukidides írásaiból is mindössze 8 tekercs maradt ránk, amelyeket az eredeti után 1300 évvel később írtak. Még Homérosz Iliászából is csak 1757 példányunk van. Ezzel szemben az Új Szövetségből több mint 25 ezer kézirat áll rendelkezésünkre. Ráadásul Jézus életét és az apostoli leveleket már az első században lejegyezték, és a jelenlegi kézirataink ennél csupán 250-300 évvel későbbre datálhatók.
Szemtanúk írták le, mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanú voltunk isteni felségének. A korintusiakhoz írt levelében Pál is leírja, hogy sokan, akik szemtanúi voltak Jézus feltámadásának, még éltek levelének megírásakor. A nyilvános felolvasásra szánt leveleket ezek az emberek könnyedén megcáfolhatták volna, ha hamisak lettek volna.
Tehát lett volna alkalom megcáfolni a leírtakat, hogyha azok hamisak lennének. Négyes?
A külső források. A Biblia fontos tartalmi egységei is külső források is megerősítik. Olyan nem keresztény szerzők, mint Tacitus, Josephus Flavius, vagy éppen ifjabb Plinius. Megemlítik írásaikban, hogy Krisztus Pilátus ítélte halálra, hogy harmadnapra feltámadt, hogy csodákat tett, és hogy a keresztények istenként imádták. Régészeti ásatások szintúgy a bibliai történeteket hitelességét igazolják. Megtalálták például a leplet, amelybe Jézus testét helyezték, illetve egy Julius Augustus a Jézus élete alatt uralkodó egyik római császárt ábrázoló érmét is. De szintén találtak egy Góliát nevet viselő cseréffeliratot, és Noé bárkájának állítólagos helyét, valamint Jerikó városát is azonosították. Sok más leletet is felfedeztek, de talán ezek közül a legjelentősebb az Ószövetség számos könyvét tartalmazó holtengeri tekercsek, amelyek közel 100%-ban megegyeznek a felfedezés pontjai legrégebbinek. Gondolt 1000 évvel később kéziratokkal. Határozottan kijelenthetjük, hogy mindeddig nem történt olyan régészeti felfedezés, amely a Biblia bármely részét megcáfolta volna, mondta Nelson Gleck, neves bibliai régész.
A Bibliát nem csak vallásos emberek, hanem egyébként nagyon-nagyon sokan kutatják, és nagyon sokan keresnek különböző bibliai leleteket. És az utolsó ilyen okunk a megbízható, Biblia megbízhatóságára, az a konkrét proféciák beteljesülései, hiszen a Biblia legalább 60 olyan eseményről számol be, amelyek konkrét proféciák beteljesülései voltak. Például a 22. Zsoltár, amelyben Dávid király Krisztus keresztre feszítését írja le megdöbbentő részletességgel, körülbelül 1000 évvel Krisztus születése előtt. Tehát amit a 22. Zsoltárban Dávid király az Ószövetségbe leírt, az tényleg megtörtént, hiszen leírták az Új Szövetségben is. Ez azért figyelemre méltó, mert ekkor még nem is létezett ez a kivérzési módszer, tehát ekkor még nem feszítettek keresztre embereket. Ezen kívül az Ószövetség előre kijelentette többek között Jézus születésének a helyét és időpontját, hogy Szűztől fogan, hogy Júda törzséből fog származni, hogy Szamárháton fog belépni Jeruzsálembe, hogy el fogják árulni, hogy fel fog támadni, és még azt is, hogy a keresztre feszítésekor 12 és 3 óra között sötétségbe borul Jeruzsálem. Tehát mindezt már az Ószövetségi időben megjósolták, ami az Új Szövetségben végül beteljesedett. Tehát a Bibliát azt nem csak a vallásos ember könyvének mondhatjuk, hanem egy történelmi dokumentumnak is tulajdonképpen. Ti hogyan népszerűsítenétek a Bibliát? Nekem van egy ilyen kedvenc kis monológom ezzel kapcsolatban, amit mindig 9. osztályban, amikor a Bibliát tanuljuk, el szoktam mondani, hogy miért olvassuk a Bibliát. Hát azért, mert ebben aztán találunk kalandregényt, találunk szerelmes romantikus történeteket, vannak benne történelmi, aki a történelmet szereti, az is talál benne. Tehát mindenki, aki az énekeket szereti, vagy a versesebb történeteket, a Zsoltárok könyvét, tehát tényleg mindenki talál benne a saját ízlésének megfelelő könyveket. De ti hogyan népszerűsítenétek? Akár gyerekek körében, akár fiatalok körében, de ha van ötletetek, akkor felnőttek körében is hogyan népszerűsítenétek a Bibliát?
Hát nekem az első ötletem az így rögtön az volt, hogy így kisebb gyerekek körében mindenképp ilyen játékos módon, tehát ilyen társas játékokat és ehhez kapcsolódó játékokkal, fiatalabbaknak pedig azért ajánlanám, mert tényleg ebbe mindenki talál magának tetsző történetet, szóval ezekkel.
Igen, tehát bárki bármilyen nehéz helyzetben van, biztos, hogy a Bibliában talál olyan idézetet, ami...
Igen, meg nagy segítség is lehet szerintem így a fiataloknak, szóval...
Viola?
Hát manapság már sajnos nem olyan népszerűek a könyvek, de persze mesekönyveken keresztül is lehet, bár ez már elég népszerű manapság is, de ezen kívül, mivel a mai gyerekek a legtöbbet a telefonjuk vagy a gépük előtt töltik, ezért online játékokat is lehetne a Bibliával kapcsolatban, és a történetek megismerésével ugye kapcsolatban. Továbbá bibliai kiállítások vagy múzeumokra is el lehetne vinni a gyerekeket, és érdekes előadásokat is ugye hallgathatnak. Azaz, hogy érdekes előadásokat is lehetne tartani a gyerekek körébe ezekről.
Ugye akár eljátszani egy-egy Igen. történetet, egy-egy bibliodrámával, milyen érdekes lenne, például beszállnál Bálint Mózes szerepébe, vagy Ábrahám szerepébe, vagy valamelyik őtök eljátszaná Szűz Máriát.
Mi például általános iskolában egyébként passióztunk, az is így tök, tehát így tök jó Igen. volt.
Meg ugye betlehemeztünk is, és ez szerintem, aki ugye benne volt, mindenki nagyon élvezte.
Szóval igen, ezek, igen.
Van esetlenül a Bibliával, vagy ezzel kapcsolatban gondolatotok, amit szívesen megosztanátok? Ha nincs, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. A hallgatóknak is köszönjük, hogy végighallgattak minket, hogy meghallgatták a gondolatainkat a Szentírással kapcsolatban, és találkozunk a következő adásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
házamba térj. Egyetlen szót szólj, az nekem elég. Szolgád ma oly nagyon kér, adj szabadulást. Testem és lelkem téged vár. Gyógyíts meg, könyörülj rajtam, Jézus. Legyen szabaddá a véred, fájó sebemet gyógyítsd. Ments meg, mentsd meg a és véred úgy kell a szabadulás. Tiéd a szívem, téged vár. Gyógyíts meg, könyörülj rajtam, Jézus. Tegyen szabaddá a véred,
kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató beszélgetett tanítványaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23:25-től megismételjük.